Egy nagy családnál vagyok ismét, Komáromi Máriát hallgatják a Mária Rádió nagycsaládos tematikus napján, és a beszélgető társam sok-sok szervezés után a Meszleny családnál ülök, és Meszleny Eszterrel beszélgetek, akinek az a családja is roppant érdekes, amelyből származik, mert hogy Kopp Judit szobrászművésznek a leánya, és azt gondolom, hogy nagyon sokan ismerik a hallgatók közül Kopp Mária nevét is, aki pedig a te nagynénid. Szeretettel köszöntlek téged. Ugye nem sikerült megszervezni azt, hogy a férjed is itt tudjon lenni. Te magad szeretném, hogyha egy picit beszélnél arról is, hogy mi a te családod, hányan vagytok, hogy hívják a lányaidat. Szeretettel üdvözöllek, Eszter, és nagyon köszönöm, hogy megszólíthatlak így, és azt kérem első körben, hogy légy olyan kedves, és utasd be a családodat, jó? Gyönyörűséges lányaidat például.
Jó. Ahogy Mágya mondta, mi hatan vagyunk, a férjem és én, Laci és én vagyunk, a papa meg a mama is van, négy lányunk. Most már, tényleg nagy lányaink vannak, kifele tartunk a gyereknevelés alapidőszakában, azt hiszem, bár ez egy végtelen történet, és nem hiszem, hogy valaha vége van. A legnagyobb lányunk Anna, ő művészettörténésznek tanul, és most kezdte a master első évét a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen. Egy igazi művészettörténész generációnak tulajdonképpen, vagy több generációs családnak szerintem a harmadik generációja, aki a művészetet mint hivatást választotta, hiszen az én nagyszüleim is művészettörténészek voltak, az édesanyám szobrászművész volt, és neki is van testvére, aki művész lett, és az Anna viszi tovább ezt, és úgy tűnik, hogy ráadásul a nagyszülei és a dédszülei hagyományát is szeretné továbbvinni és ápolni, úgyhogy nagyon büszkék is vagyunk erre, és nagyon örülünk, hogy nem fog a feledés homályába merülni az ősöknek az öröksége, mert hogy ő ezt hivatásának tekinti, hogy ápolja. Az itt a lányunk már harmadéves most az ELTE kommunikáció szakán, viszont ő már férjhez ment, tehát ő most nyáron el is költözött itthonról, úgyhogy nagyon keményen is dolgozik, mert dolgozik is újságíróként amellett, hogy tanul, és egy kis családot kezd el fönntartani a Marcival, a férjével együtt. De nagyon szeretjük őket, és nagyon örülünk ennek a fiatal korban megkötött, nagyon megfontoltnak tűnő házasságnak. Zsófi lányunk az a Szent Imre Gimnázium 12-es tanulója. Most lesz pont jövő héten a szalagavatójuk, idén érettségizik, és ő óvónéninek és cukrásznak készül, úgyhogy a kettőt megpróbálja most párosítani, hogy hogy lesz belőle valami használható elegy. Nagyon bízunk benne, hogy sikerülni fog neki, mert mind a kettő ezt a cukrászkodást ezt most már 6 éve kitartóan csinálja, és nagyon szereti. Hát a gyerekekhez való hozzáértése az meg teljesen egyértelmű, úgyhogy a pálya választása is egy nagyon jónak tűnő választás szerintünk. És a legkisebb lányunk a Cili, ő most 9-es a Szent Gellért gimnáziumba, és rettentő nagy örömmel és élvezettel kezdte el a gimnáziumot, és teli van minden nap élménnyel és örömmel, és nagyon, nagyon boldog. És hogy Laciról meg rólam mondjam még valamit, a férjem, a Laci, Esztergomban a Primás Pince és Szent Adamet Központ igazgatója, én pedig a Máltai Szeretett Szolgálatnál dolgozom most már több mint 10 éve. Eleinte főleg megbízással dolgoztam leginkább itthonról, mert a gyerekeket nem akartam itthon hagyni, és ez szerencsére a Málta teret is adott erre, hogy ezt én itthonról csináljam, és most mióta a Cili iskolába ment, illetve hogy már azt hiszem, hogy utána 5. lett, azóta a főállásban dolgozom, és egy nagyon speciális területen dolgozom, amit nagyon szeretek, mert az ifjúsági közösségi szolgálatnak vagyok a közép-magyarországi koordinátora. Tehát gyakorlatilag tanár vagyok a képzettségem alapján, és a Máltánál megtaláltam azt a lehetőséget, hogy én igazából tanárként is dolgozhatok.
Hú, de érdekes. Ez már önmagában is, és visszatérve a ti kapcsolatotokra, például Lacival, ti magatok például hogyan ismerkedtetek meg?
Ó, hát ez egy igazi szerelem első látásra volt. Ez az a történet, amit tulajdonképpen az ember nem is mond el szívesen a gyerekeinek, meg senkinek sem, mert ilyen tündérmesében élő történet, és mindenki azt hiszi, hogy ennek, vagy sokan hiszik azt, hogy ennek így kéne lennie, és azért ez ritkán van. Jó. Én egy vitorlás hajón láttam őt, meg egy másik hajón, tehát egy vitorlás túrán, még akkoriban a 80-as évek végén voltak ilyen nagyon szuper közösségi vitorlázások, amikor több plébánia állt össze, és béreltek hajókat, és én is egy ilyenben voltam benne. És egy másik hajón megláttam az én, akkor még teljesen ismeretlen férjüremet, amint egy újságot olvasott, és valamilyen, nem is tudom, milyen csodálatos isteni szikraként beugrott az agyamba így, hogy úristen, ő lesz a férjem.
Fantasztikus.
Igen, ez tényleg fantasztikus, tényleg hihetetlen, ez így emlékszem, tehát ez így igen, volt, ez a bevillanás, és utána természetesen az én kapitányaim azok erősen illuminált állapotban vezették a hajót, az övékék viszont nem, tehát mire mi kiértünk a partról, nekik már poruk se volt, de ez ő kapitányukat viszont megtaláltam, és hát annyira úgy éreztem, hogy ezt nekem tudnom kell, hogy ki ez az ember, hogy oda mentem és megkérdeztem, hogy ki volt ez a srác, aki ott ült a hajón, és akkor mondták, hogy ő a Laci. És akkor megkérdeztem, hogy hát akkor hova jár templomba, mert hát úgy gondoltam, hogy feltétlenül föl kell fedeznem, és meg kell találnom őt, mert hát különben hogy lesz ebből férj.
Bocsánat, abban biztos voltál, hogy templomba járó ember ő? Hát, vagy ezt honnan vetted?
Azért, mert ez a Körenyénk Vitorlás túra volt, tehát igazániból itt csak, tehát ez egy katolikus kör volt. A hajós kapitányt ismertem.
Igen.
Tehát ő egy nagyon régi jó barátomnak a bátyja volt. Egyébként a Nyári Péter volt a...
Ja.
Igen. Úgyhogy... És hát akkor mondták, hogy az örökimádásba jár, és ettől kezdve én elkezdtem az örökimádásba járni. Mindig szoktam mondani, hogy azért a katolikus körökben is jó dolog, hogyha az ember tudja, hogy mit akar.
Ez így van.
Úgyhogy én tudtam, hogy én ott a férjemet keresem, tehát elég el nem ítélhető módon mindig kicsit később érkeztem a misére, mint ahogy az elkezdődött, szépen hátulról földerítettem, hogy hol is áll ez a bizonyos fiatalember, és mindig úgy helyezkedtem, hogy a béke készfogásnál a közelébe kerüljek. És így szépen lassan, aztán akkor indult egy közéleti kör, amit a Blankenstein Miklós szervezett az örökimádásba, és nekünk mind a kettőnknek nagyon erős volt ez a közéleti affinitása, és akkor ebben azért nagyjából evidens volt, hogy én is bekapcsolódom. Nem beszélve arról, hogy az egyetemen én pont azokhoz a tanárokhoz jártam, akik később a rendszerváltó kormánynak tagja és sőt miniszterei voltak, mint a Fürr Lajos, a Szabad György, a Gnasztói György, akiket ennél fog már mégis tudtunk hívni ezekre a beszélgetésekre. Uh-huh. Tehát igazándiban én ott azért eltekintve attól, hogy nem szerettem magam igazán exponálni, mert azért nem voltam én egy nagyon extrovertált valaki, tehát nagyon gátlásos voltam bizonyos tekintetben, de úgy döntöttem, hogy itt most mindent be kell vetnem.
Fantasztikus.
És hát aztán így, ez gyakorlatilag a szeptember végén ismerkedtünk meg, tulajdonképpen így, és aztán december 28-ától datálódik 80. Igen, az együttjárásunk.
Tehát akkor már igen, úgy fordultatok egymás felé, ugye?
Igen, hát azóta, tehát gyakorlatilag a dátum az december 28-a.
Hát ez tényleg nagyon kalandos, és nagyon lányregénybe illő. Ez a nem mondhatom el senkinek, elmondom, hát mindenkinek igen, kategóriája igen. Volt. Egyébként én is azt szoktam mondani, hogy a mi megismerkedésünk Jánossal hasonló volt, csak éppen én akkor még 12 éves voltam összesen, és mikor először megláttam, akkor az osztálytársam karját elkezdtem rángatni, hogy erről az emberről kéne rajzolni a Krisztusokat, mert hogy szép nagy szakálla volt akkor is. És az szegény lányka, aki semmilyen vallásos nevelést nem kapott, nem értette, hogy nekem mi bajom van. És aztán persze János eltűnt, ő ment haza, ő 22 éves volt akkor már majdnem, és másnap az előszobánkban ott állt, mert mint érdekes embert a nővéremhez felhozta valaki. Ők beszélgettek, aztán később kapcsolat lett ebből, 8 év múlva pedig házasság, de hát ez sem egy mindennapi történet, úgyhogy ezt csak biztatásul mondtam, hogy nyugodtan meséld el bárkinek, gyerekeidnek, lányaidnek.
Azért elszoktam, és igazából az itáig is valahogy itt találkoztak a Marcival, de azért azt gondolom, hogy ezek nem állandó, tehát nem jellemző nyilván. Találkozások, és attól még nem kell senkinek elkeseredni, hogyha ő nem fedezi fel abba a másikba első pillanatban és első látásra az igazit, aztán utána bőven lehet belőle igazi.
Így van.
Tehát igazán csak mindig azt szoktam mondani, hogy azért ezek nagyon meseszerű dolgok, és attól még lehet valaki igazi, hogy nem azt látom meg először. És én azért ezt nagyon fontosnak tartom, mert ma olyan nehezen találnak párt a fiatalok, hogy ne higgyék azt, hogy azért ezek ilyen hogy úgy alakul minden, mint a mesében, de attól még jól alakul.
Igen, értem. Beszéltetek a házasságkötés előtt arról például, hogy majd nagy családot szeretnétek, vagy ez nálatok hogyan zajlott?
Igen, igazán evidens volt. Én azt gondolom, hogy nálam soha nem is Soha nem is gondolkodtam kisebb családban. Igazániból azt sajnálom, hogy én nagyobb családban nem gondolkodtam. Én mindig 4 gyerekben gondolkodtam, mi is 4-en voltunk testvérek, úgyhogy én mindig azzal gondoltam, hogy nekem is 4 gyerekem lesz. És nekem mindig az elsődleges hivatásomnak mindig azt tartottam, hogy én egyszer anyuka leszek. Tehát igazániból én ezt a karrier dolgot, én ezt elég hamar elvetettem az életembe, bár volt rá lehetőségem, és volt is egy időszak, amikor úgy gondolkoztam, hogy mit is kéne csinálni. Úgyhogy erről mi mindig is beszéltünk, és ő, a Lacék is 3-an voltak testvérek, tehát nem is kellett zárt kapukat döngetni, hogy tulajdonképpen mi most milyen irányba szeretnénk elindulni. Úgyhogy mi mindig 4 gyereket is akartunk. Aztán a harmadik után megálltunk, mert az lakásunkat is kinőttük egy részben. Részben pedig azért is, mert igazániból valahogy akkor bennem beütött egy ilyen félelem, hogy hát én biztos, hogy nem fogom tudni fölnevelni, nekem tudni kell, hogy az édesanyám nagyon hamar meghalt, és ez azért egy nagyon kemény nyomot hagyott az életemben, és nem csak a nyomot, hanem nagyon erős félelmeket is.
Igen.
Tehát én bennem mindig benne volt egy ilyen pánik, hogy biztos, hogy holnap meg fogok halni, és akkor én tudom fölnevelni a gyerekeimet. Ezek ilyen irracionális félelmek, tegyük hozzá, hogy szerintem, ha valaki ilyen helyzeteket átél, akkor könnyen benne van.
Hogyne, így van.
De azt is el tudom képzelni, hogy hát mindig küzdöttem és a hitemmel, meg ezekkel a dolgokkal, hogy tulajdonképpen ez így rendben van-e, vagy nincs rendben, azt gondolom, hogy máig keresztként hordozom a magam félelmeit és bizonytalanságait. Úgyhogy tulajdonképpen ezért vártunk a Cirivel elég sokat, aztán egyszer a Blankenstein Miklóssal beszélgettem egy családos táborban, és ő mondta, talán nem ezzel a határozott kifejezéssel, hogy Eszter, te hülye vagy, de az ez volt a lényege, hogy hát holnap is a fejedre esett egy tégla.
Igen.
Most mit félsz? És akkor tulajdonképpen ez volt az a kezdő lökés, amivel azt mondtam, hogy oké, vállaljuk el aztán a gyerek gyereket, akit mindig akartunk. Úgyhogy a Cirit én úgy is szoktam hívni magamban, de Lacinak is, meg másodnak is, hogy igazán a Ciri a bizalom gyereke volt nekem. Tehát ő volt az, akit én elhatároztam, hogy én rábízom az életemet a Jóistenre, elfogadom a saját félelmeimet, úgy teszem magam rajta, és szülessen az a gyerek meg, akit szerettem volna mindig. Azt gondolom, hogy ezért kaptunk egy olyan ajándékot az ő személyében, amilyen, mert valami hihetetlen napsugárként él az életünkben most is, és mindenkinek az életében. Úgyhogy ő tényleg olyan. De ezért mondom, hogy igazándiból azért kicsit velem a fejem a falba azért, hogy akkor valahogy én úgy voltam, hogy oké, megvan a negyedik gyerek, akkor megvagyunk, kész. Úgyhogy ezzel be is fejeztük. És tulajdonképpen utóbb sajnálom, hogy akkor még nem mondtam azt, hogy hát még egyet azért lehetett volna.
Igen.
Tehát én azt gondolom, beleférhetett volna az életünkben még egy gyerek. De mondom, akkor annyira kereknek éreztem ezt, hogy meg hát azért azt is tegyük hozzá, hogy tekintettel arra, hogy az anyukám hamar meghalt, az anyósom is viszonylag hamarabb, de meg ő nagyon idős volt. Tehát igazán mi ezt az egész nagycsaládos életformát teljesen egyedül csináltuk. Nem volt segítségünk sohasem. Se a testvéremnek, se nekem. Mm. Tehát mind a ketten, mi a húgommal nagyon nagyjából együtt neveltük a gyerekeinket, húgomnak 5 fia van, nekem 4 lányom, és mi nagyon-nagyon mély kapcsolat van közöttünk. És azt gondolom, hogy ezért is tudtuk végül is ezt megcsinálni mind a ketten, mert azért a különböző problémáinkban egymásnak mindig ott voltunk támaszul, de igazándiból lelki támaszul voltunk ott egymásnak, mert segíteni nem nagyon tudtunk egymásnak, hiszen mindegyikünk a maga mókuskerekét nyomta folyamatosan.
Igen.
Mert azért ez nem volt könnyű. De hát azért az igazság, hogy én azt hiszem, mindenki úgy vállal a gyereket, ahogy ami a saját helyzetéből fakad. Tehát, hogy
igen,
nem lehet gyereket válni úgy, hogy én arra számítok, hogy majd ki fog nekem segíteni. Tehát tulajdonképpen ilyen szempont meg nem panaszkodhatok, mert ez így volt jó. Nyilván egy pár dolgot nem tudtunk, tehát most is a gyerekek néha mondják, és valahol meg is értem őket, hogy mit tudom én, miért nem jártak még szertornázni, meg miért nem jártak ide, meg oda, amit úgy alapvetően szerettek volna, vagy korcsolyázni, mikorcsolyázni, mert voltak ilyen vágyok, és azért. De hát ugye nálunk tényleg az volt, hogyha egy gyereket elvittem külön órára, elvittem az Annát vagy az Itát, akkor össze kellett hozzá csomagolni a Zsófit meg a Cilit is,
így
hogy
van,
menjünk külön órára, és mondjuk ez még egy májusi napon nem tűnik olyan vészesnek, de mondjuk december 12-én hóesésben azért az már egy komoly tortúra volt becsomagolni, kicsomagolni, elautózni, visszajönni. Úgyhogy ezért aztán voltak olyan dolgok, amiket természetesen nem lehetett, mert az embernek az erje eddig bírta.
Világos, de ugyanakkor meg én, aki ismerem a gyerekeiteket, azért azt látom, sőt, az említett unokatestvéreket is, mert nagyon sokat közülük tanítottam, hogy nagyon meg is edződtek azért ők ebben. Tehát nagyon önállóak, nagyon talpra esettek. Az unoka testvérek egymást teljesen testvérként élik meg.
Abszolút, teljesen. Ez a világ egyik legnagyobb csodája szerintem. Én úgy gondolom, hogy az, hogy nekik ennyi unoka testvérük van, mert az öcseim gyerekei is hasonló barátságokat élnek meg egymással a mi gyerekeinkkel, de azt gondolom, hogy ez a testvérek között és unokatestvérek közötti barátság, ez egyik legnagyobb érték, amit a gyerekeinknek továbbadhatunk, amit egyébként hozzá kell tenni, hogy tehát ez, amit én az anyukám legnagyobb örökségének tartok, aki, mondom, hamar meghalt, és igazándiból soha nem beszélt arról, hogy ő meg fog halni, hiszen nem is számolt rá. Nyilván, amikor nagyon beteg lett, akkor tudta, de igazándiból akkor sem. De mindig azt mondta, hogy én egyetlen örökséget hagyok rátok, és ez a Szent Jánosi örökség volt, ez a szeressétek egymást. És ezt azért nagyon a szívünkbe véste. És azt gondolom, hogy ezt megtartottuk, úgyhogy erre mindegyikünk, ugye, amikor úgy szoktunk egymással beszélgetni a testvéreimmel, amire azért sokszor előfordul, nagyon sokszor jövünk össze, akkor mindig ezt el is szoktuk mondani, hogy azt hiszük, hogy a szüleink azért meg vannak elégedve velünk. Mert most is, ahogy ott voltunk a temetőben, és az összes gyerek, összes unoka ott körbeállt a sírt, és tulajdonképpen hát mindig kicsit szégyeljük is magunkat a temetőben, mert igazán mindig olyan happeningnek tűnik az a temetőzés nálunk, mert soha senkinek nincs rossz kedve, soha senki nem bánatoskodik. De
ez így életszerű.
Igen, és azt gondoljuk, hogy és amikor mondom ezt így, pont most az egyik öcsém, a legkisebb öcsém mondta, hogy hát ő azt hiszi, hogy ők most nagyon örülnek. És én is azt hiszem, hogy ők nagyon örülnek. Igen.
Egyébként ezt ti abszolút nem tanúságtételnek szánjátok, ahogy kiveszem a szavaidból, de valójában az.
Ez szerintem nem lehet tanúságtételként. Így van. Nem lehet élni, hogy én most tanúságot akarok tenni. Biztos, hogy úgy kell élni, hogy az ember azt mondja, hogy én meg akarok felelni annak az elvárásnak, amit az én hitem teremt nekem.
Igen.
Én nekem nagyon fontos mondata azért ez a Szentírásnak ez a szüntelenül imádkozzatok.
Igen.
Én nagyon sokat gondolkoztam egyébként, hogy lehet szüntelenül imádkozni, különösen azért, mert én az imádságban nagyon rossz vagyok. Tehát az, hogy én most minden reggel, meg minden este leüljek, és negyed órát, 20 percet valóban a Jóistennek szenteljek, ez nekem nem megy.
Igen.
Nem marad ki az életemből az az egy-egy fohász, bár néha bevallom, kimarad, De azt úgy nagyjából eldöntöttem, hogy valahol nekem ez azt jelenti, hogy ne legyenek az életemnek olyan mozzanatai, vagy akár olyan percei, ami nem vállalható az Isten előtt.
Hát azt hiszem, ez tényleg imádság. Egyébként ez nagyon jó ám, hogy elmondod, mert az a gyanúm, hogy sokan küzdenek ezzel. Főleg ugye, akiknek nyüzsgő életük van, meg mindig van feladatuk, meg kisgyerekek, nagyobb gyerekek örömeivel, problémáival, életszervezésével kell foglalkozniuk, hogy tényleg hogy is kell ezt csinálni. És ugyanakkor van egy olyan elképzelés sok keresztényben, azt gondolom, hogy csak az az imádság, mikor leülünk, vagy letérdelünk, és imádkozunk, az nagyon szép dolog egyébként, tehát...
Meg kell is, tehát én most én magamnak kialakítottam ilyen rendszereket, ami persze nehezen nevezhető rendszernek. Tehát én már rájöttem arra, amit persze nyilván megint csak a kor kell hozzá, hogy rájöttem, hogy a rózsafűzér bizony egy nagyon jó imádság. Igazándiból a monotonitás az embert egy kicsit úgy
ugye?
Bele tudja vinni, igen. Úgyhogy például elmegyek úszni, akkor rendszeresen, tehát nagyon sokszor úszom a rózsafűzérrel. Tehát tudom, hogy hány hossz. És akkor mondjuk azt mondom, hogy egy rózsafűzérnyit úszom. Ezt nagyon furcsán hangzik, de vagy mikor vezetek. Akkor sokszor szokott eszembe jutni, és sokszor szoktam magammal imádkozni. Tehát az üres időimben sokszor szoktam a rózsafüzért imádkozni, nagyon sokszor jöttem be arra, van a saját titkaim. Tehát amikor valami bajom van, vagy valami gondom van, vagy valamiért, akkor megkeresem azokat a momentumokat Jézus életében, amik arra az adott pillanatra jók. Remélem nem eretnekség.
Én nem hinném, tehát, hogy az őszintén
úgy,
szóval.
Úgyhogy igazándiból nekem vannak időnként, és még azt sem tudom mondani, hogy micsodák, mert mindig a helyzet adja, hogy mi az, amit éppen a rózsafüzér közben befűzök, mint kérést, mint ima, mint könyörgést.
Most így felnőttkénti a hiteteket, a szellemeteket milyen módon tudjátok táplálni a Lacival?
Egymással viszont nagyon komolyan ápoljuk a lelki-szellemi töltést. Nagyon sok időt töltünk ketten most már, tehát ezt mindig mondjuk, hogy ez egy nagyon új felfedezése a gyerekeink felnövekedésének, és nagyon élvezzük is tulajdonképpen, hogy nagyon sokat megyünk el mi kettesben. Eleinte volt némi lelkismert furdalásunk, hogy itt hagyjuk a gyerekeinket, aztán rájöttünk, hogy végül is már felnőttek, egymást el tudják látni, nagyon jól megvannak ők együtt is, és akkor hát egy-egy napra sokszor megyünk el, amikor kirándulunk, de két napra is néha el tudtunk menni. És nagyjából kikötésünk azért, hogy amikor elmegyünk, és ezt meg is beszéltük tulajdonképpen, hogy amikor így elmegyünk kettesben, akkor a beszélgetéseinknek a tárgya jelentős nézve ne a gyerekeink legyenek.
Igen.
És ezt meg is próbáljuk megtartani, és nagyjából tartjuk is. Ami szerintem nagyon jó, mert hiszen ők el fognak menni, amit ugye nem élünk meg egyébként könnyen, egyikünk sem, de hát ezt tudomásul kell venni, hogy így van rendjén. Viszont ha ők elmennek, akkor utána miről fog szólni az életünk. Úgyhogy
bizony.
Úgyhogy ezzel nagyon sok mindent csinálunk, mondom viszont együtt, tehát Lacinak Esztergomban van gond, dolga hétvégén, nagyon sokszor lemegyek vele.
Igen.
Nyilván együtt szoktunk misére járni, meg szoktuk beszélni az ilyen dolgainkat. És mondom, a barátainkkal azért megvannak ezek a témáink, csak mondom, az a fajta
igen
kisközösségi lét, ami mondjuk egy felnőtt közösség, elvárható lenne, ez nálunk nem valósítható meg.
De más módon megvalósul, azt gondolom. Egyébként így a beszélgetésünk végén pont erre gondoltam, hogy nagyon-nagyon fontos ám az egyrészt, hogy ti a házastársi kapcsolatotokat ápoljátok, meg azért az elgondolkoztatott, hogy most eljöttem hozzátok, és a nagy családotokról beszélgetünk, és közben egy nagyon jó olyan beszélgetést folytattunk egymással, legalábbis nekem nagyon jó volt, ami a hitünkről is szól, az imádságról is szól. Legyen ez a végszó. Jó. És köszönöm neked, kedves Eszter, hogy itt lehettem nálatok. Lacit így is üdvözlöm, és köszönöm neki is a készségét. Szeretnék elköszönni tőled és a hallgatóktól is. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Oké, okay.